Szobi plébános vagyok. A nap evangéliuma a Máté evangélium 11. fejezetében a 25-től 27-es versig található. Felolvasom. Abban az időben Jézus így fejezte be tanítását. Magasztallak téged, atyám, íg és föld ura, mert elrejtetted mindezt a bölcsek és okosak elől, és kinyilatkoztattad a kicsinyeknek. Igen, atyám, így tetszett ez neked. Az én atyám mindent átadott nekem, és nem ismeri a fiút senki más, csak az atya, és az atyát sem ismeri más, csak a fiú, és akinek a fiú ki akarja nyilatkoztatni. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvérek, kedves Mária Rádió hallgatók, a mai napot valamiképp az Isten fiúság témája járja át. Én magam is hallgattam a Mária Rádiót, idejövet. A bíboros úr Hiszek egyet magyarázó tanításában a Hiszek egy második mondatát elemezte, és a Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, stb. Magyarázta. Én a 10 órai felnőtt katekézisben a Péter apostol hitvallását elemeztem, és ennek az elemzésnek a lényege, hogy Jézus az Isten fia, és most az evangélium is ugyanezt a témát tárja elénk. Délelőtt a zene a Händel messiása volt, most pedig azt kértem, hogy a Beethoven által egy uralkodónak szánt zenét hallhassuk, nevezetesen az Eroikát. Ez szép tiszteletadás lesz Jézus előtt, aki a legnagyobb uralkodó, majd azt is el fogom mondani, hogy hogyan, miként. Lássuk a témát sorról sorra. Az ókori keletben, különösen Egyiptomban és Babilonban nagyon gyakran szerepel egy személy, mint az Isten fia. Az egyiptomiak amolyan testiesen képzelik el, az Isten fiává nemzésről beszélnek, a babiloniak józanabbak, isteni örökbefogadásról beszélnek. Ehhez képest egészen más a Biblia tanítás erről az Isten fiúságról, ahogy már Nátán megjövendöli Dávid házának fennmaradását, a következő kijelentést olvashatjuk. Megtartom utánad magvadból származó utódadat, és megszilárdítom királyságát. Az atya leszek, ő meg a fiam lesz. Ha eltévejedik, az emberek módjára bottal fegyelmezem, de irgalmamat nem vonom meg tőle. Voltak éppen ebben a nátáni jövendőlésben három dolgot kell észrevennünk. Izrael népét képviseli az elsőszülött fiú, Izrael királyságában konkretizálódik ez a fiúvá fogadás, és a király az Isten elsőszülöttje. A második szempont elveti a már egyiptomiaknál emlegetett Isten fiává nemzést, ehelyett kiválasztást emleget. A harmadik szempont a népek fölötti uralom. Nyilvánvaló, hogy Dávid királysága dicsőséges volt az ő uralma alatt, meg még Salamon uralma alatt, de később aztán ketté osztódott, számkivetésbe torkollott, azután is csak más nagyhatalmaktól való függőségben állhatott helyre. Az eljövendő királyt úgy kell értenünk, hogy Jézusra alkalmazzuk, amely szempont messze túlmutat egy konkrét király személyén, mert Jézusban teljesedik be, nála is a feltámadásában. Szent Pál apostol a következőket mondja. Mi is az atyának tett ígéretet hirdetjük, mert az Isten nekünk az ő fiainak teljesítette, amikor föltámasztotta Jézust, amint meg is van írva a második Zsoltárban, fiam vagy te, ma nemzettelek téged. Tehát tulajdonképpen a dávidi királyságról van szó, amely egyre inkább az eljövendő királyra váró remény kifejezésévé lett. Az uralom a föld népei fölött már nem politikai jellegű. Ez a király vasveszélyével nem veri szét a népeket, ő a keresztről uralkodik egészen új módon. Most ezt a fiúságot tekintjük meg még alaposabban, úgy, ahogy ez az emberek gondolkodásában megjelent. Éppen a Jézus korabeli római uralkodó, Augustus császár volt az, aki Isten fiának nyilvánította magát. Ez az ő esetében még egy szolíd, inkább elméleti kijelentés volt. Később azonban kialakult egyfajta rituálé, a tiszteletnek egy totalitárius formája, amely az egész birodalom számára kötelezővé válik. Nyilvánvaló, hogy a római császár igénye az isteni királyságra és a keresztény hit ütközni fog. A keresztények nem hódolhatnak a császár előtt, nem szórhatnak tömjént az áldozati oltárokra, mert az ő királyuk, Jézus Krisztus, aki azáltal király, hogy valóban Isten fiú. A most felolvasott bibliai részlet tulajdonképpen egy messiási örömkiáltás. Ezzel a szóval is kezdődik, hogy magasztallak téged, atyám, ég és föld ura. Mert kinyilatkoztattad a kicsinyeknek, és tulajdonképpen a Szent Háromságon belül is a fiú megismeri az atyát, és az atya megismerteti önmagát, ez a kettőjük közötti személyes kapcsolat, és azt tudnunk kell, hogy mindenféle megismerés csak valami azonosság alapján jöhet létre. Valaki azt mondta, hogy ha nem lenne bennünk valami napság, valami naptermészetű, sohasem pillanthatnánk meg a napot. Tehát a megismerő valami belső egységre törekszik a megismertel, és Istent valóban megismerni föltételezi az Istennel való közösséget, sőt, létegységet az Istennel. Így ismeri meg az atya a fiút, és a fiú az atyát. Ebben a megismerésben nagyon lényeges az akarat. Leírja a Szentírás, hogy Jézus a szenvedésből tanult engedelmességet, vagyis az akaratát neki is erősen és tudatosan oda kellett hajlítani a mennyei atya akaratához. Az egyet akaró beleegyezés és a két akarat egybeolvasásának drámai jelenete jelenik meg az olajfák hegyén. A mi atyánk második kérésének ez az értelme, hogy legyen meg a te akaratod, de ne csak a jóban, hanem a rosszban is, abban, amit nehezen tud megtenni az ember, és rövid távon szenvedést is okozhat az embernek, de hosszú távon ez adja meg a teljes megismerést, az akarat egysége. Az írástudók azért nem ismerik az Istent, mert az ő tudásuk fája valahogy elrejti előlük az erdőt. Ahogy szokták mondani, hogy nem látja a fától az erdőt. Ők felépítettek valami elméletet, valami tudást, valami előítéletet maguknak, és ettől aztán nem látják meg az igazságot. Mint egy velük szemben van megfogalmazva, hogy elrejtetted mindezeket a bölcsek és okosak elől, és kinyilatkoztattad a kicsinyeknek. De kik azok a kicsik, és mik által kicsik? Testvérek, a kicsiség az akarat fiúi akarattá válását jelenti. Benne van a Szentírás másik helyén, hogy boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják az Istent. Másik nagyon szép mondás a Szent-Exupéry kis hercegéből való, hogy jól csak a szívével lát az ember. Vagyis amikor nincs előítélete, nincs olyan módon saját akarata, hogy az elzárná előle az igazi valóságot, ezért nagyon fontos ez az előítéletmentesség és az akarat egyeztetése, a fiúi akarat egyeztetése az atyai akarattal. Ha ez megvan, akkor lehetséges az, hogy az atya mindent átad a fiúnak, mert a fiúnak ugyanaz az akarata, mint az atyáé, és nem ront el semmit. Ebben az összefüggésben értjük meg, hogy a fiú abbának, atyának szólítja a mennyei atyát, és ez az újszövetségi kinyilatkoztatás legmagasztosabb, legteljesebb volta. Majdnem elfeledkeztünk a zenélésről, akkor most befejezésül egy kis zenét a Beethoven Eroika szimfóniájából, amelyikkel az Isten fia előtt, mint uralkodó előtt hódolunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Thank you. Az evangélium magyarázata után Nárai Szabó Gábor osztja meg gondolatait.